Kálvin János igemagyarázata Máté 5.1.12 és Lukács 6.20-tól 26-ig terjedő szakaszhoz. Máté első vers. Felméne a hegyre. Kik azt hiszik, hogy más beszéde van itt előadva Krisztusnak, nem pedig az, mely Lukács evangéliumának 6. részében is olvasható, nagyon is gyenge és haszontalan érve támaszkodnak. Arra tudnélik, hogy Máté szavai szerint Krisztus hegyen beszélt tanítványaihoz, Lukács pedig mintha azt jegyezné fel, hogy síkföldön tartotta Krisztus a beszédét. Helytelenül olvassák ők egybe Lukács ama szavait, hogy Krisztus leszállt velük a síkföldre, 17. vers, s hogy szemeit tanítványira emelve így beszélt hozzájuk. Az volt ugyanis mind a két evangélistának a szándéka, hogy egy helyen egyszer mondják el Krisztus tanításának ama főbb fejezeteit, melyek a kegyes és szent élet zsinórmértékét adják. Tehát, bár előzőleg síkföldet említett Lukács, nem folytatja összefüggő láncolatban ugyanazt a történetet, hanem az idő és hely megjelölése nélkül a csodákról áttér Krisztus tanítására. Amint Máténál sincs egy szó feljegyzés sem az időről, hanem pusztán csak a helyről. S valószínű, hogy Krisztus csak is a 12 apostol kiválasztása után mondta e beszédet. Az időrend megtartását illetőleg azonban, merül láttam, hogy Istennek lelke figyelmen kívül hagyta, nem akartam nagyon is kíváncsiskodó lenni. Meg kell ugyanis a kegyes és szerény olvasóknak elégedniük azzal, hogy itt Krisztus tanításának rövid foglalata van szemünk elé állítva, összegyűjtve különböző és többféle beszédéből, melyek közül ez volt az első, melyben a valódi boldogságról szólott tanítványai előtt. Második vers. És megnyitván száját. Ez a szó fölösleg a zsidó nyelv természetére valló szólam. Ami ugyanis más nyelvekben hibás dolog volna, az a zsidóban szokásos, hogy azt mondják, a száját megnyitotta, ehelyett elkezdett beszélni. De bár sokan ezt nyomatékos kifejezésnek tartják, mikor valami fontos vagy nevetes dolog kerül közre akár jó, akár rossz értelemben, mégis, mivel ellentmond ennek a szentírás néhány helye, én helyesebbnek tartom az előbbi felfogást. Hagyjuk el azok szőrsáhasogató elmélkedését is, kik szerint Krisztus képlegesen vezette fel tanítványait a hegyre, azért, hogy elméjüket a földi gondoktól és foglalkozásoktól elvonja, a magasba emelje. A hegyemenéssel ugyanis inkább a magányt kereste, hogy a tömegtől távol tanítványéval egy kissé kipihenje a fáradalmat. Először azonban azt kell néznünk, miért beszélt Krisztus tanítványai előtt az igazi boldogságról. Tudjuk, hogy nem csak az emberek nagy tömegét, hanem a bölcseket is ez a téves felfogás kerítette hatalmába. Boldog az, aki minden bajtól menten, vágyainak teljesültével, vidám és nyugodt életet él. Az általános vélekedés szerint legalább majdnem mindenki a jelen állapotok szerint mérlegeli a boldogságot. Krisztus tehát, hogy hozzászoktassa övéit a kereszt türelméhez, kiigazítja azt a ferde felfogást, hogy azok boldogok, akiknek testileg most jól és szerencsésen folyik a dolguk. Mert lehetetlen is, hogy nyugodtan hajtsák meg nyakukat a bajok és méltatlanságok elviselésére, kik azt mondják, hogy a szenvedés ellensége a boldog életnek. Egy vigasztalásunk van tehát, mely enyhíti, sőt megédesíti a keresztnek és mindenféle bajnak keserűségét. Ha meg vagyunk győződve arról, hogy bajaink közepette is boldogok vagyunk, mert az Úr megáldja a mi szenvedésünket, s rövidesen bekövetkezik a boldog kimenetel. Megvalom ugyan, hogy messze távol áll ez a gondolkozás az általános felfogástól. Krisztus tanítványainak azonban akként kell okoskodniok, hogy boldogságukat a világon kívül és a testi állapot felett találják. De ha sohasem fogadja is el a testies gondolkozás, amit Krisztus itt hirdet, mégsem képzeleti dolgot áld ő elénk. Úgy, mint ahogyan hajdan játszadoztak hihetetlen tételeikkel a sztoikusok, hanem magából a tényből mutatja ki, miért boldogok igazán, akiknek állapotát nyomorúságosnak tartják. Jegyezzük meg tehát, hogy a beszéd lényege ez. Krisztus azt állítja, hogy nem szerencsétlenek, akik méltatlanságokat szenvednek az istentelenek részéről, s különböző bajoknak is alá vannak vetve. nem is csak azt igyekszik bebizonyítani Krisztus, hogy helytelenül cselekesznek, kik az ember boldogságát a jelen állapotok szerint mérik, mert a kedvesek nyomorúságának rövidesen jobbra kell fordulnia, hanem a jutalom reménységének kitűzésével türelemre is inti őket. 3. vers. Boldogok a lelki szegények, stb. Lukácsnál ez pusztán képes beszéd, de mivel átkos és szerencsétlen dolog a sokaság szegénysége, Máté világosabban juttatja kifejezésre Krisztus gondolatát. Mivel tehát igen sok olyan embert bántanak a bajok, kik bensőleg nem szűnnek meg gőgösek és elbizakodottak lenni, Krisztus azokat hirdeti boldogoknak, kik a bajoktól teljesen megtörten, egészen Istennek rendelik alá magukat, s így bensőleg megalázkodva az ő védelme alá helyezkednek. Mások szerint azok a lelki szegények, akik maguknak semmit sem tulajdonítanak, hanem minden testi bizakodástól lemondva beismerik a maguk gyámoltalanságát. De mivel Lukács és Máté szavai szükségképpen ugyanazt az értelmet fejezik ki, egészen kétségtelen, hogy azok neveztetnek szegényeknek, kikre szerencsétlenség nehezedik sújtoló módon. Az eltérés csak az, hogy Máté a jelző használattal pusztán azokra korlátozza a boldogságot, kik a kereszt fegyelme alatt megtanultak alázatosak lenni. Mert övék a mennyeknek országa. Látjuk, mennyire nem kaphatja el Krisztus övéinek lelkét valami üres hitetéssel, és mennyire nem keményíti meg őket makas nyakassággal, mint a sztoikusok, hanem az örök élet reménységére való utalással a türelemre bátorítja őket, mert így jutnak el majd az Isten mennyei országába. Érdemes azonban megjegyezni, hogy csak az a lelki szegény, ki önmagát semminek tartva Isten irgalmasságában nyugszik meg. Mert akiket elfog vagy hatalmába kerít a kétségbeesés, azoknak, mivel kifakadnak Isten ellen, büszke és gőgös lelkűeknek kell lenniük. Boldogok, akik sírnak. Ez a mondás nem csak rokona az előbbinek, hanem mintegy függeléke és megerősítése is. Mivel ugyanis a bajok szerencsétlenné teszik az embert, ebből támad az a szokásos vélekedés, hogy a bajok mindig gyászsal járnak és szomorúsággal, a boldogsággal pedig semmi sem ellenkezik jobban, mint a gyász. Krisztus pedig azt állítja, hogy a gyászolók nem csak nem szegények, hanem maga a gyász inkább előmozdítója a boldog életnek, mert ez alakítja az embereket az örök öröm elfogadására, és mintegy ösztökékkel indítja őket arra, hogy egyedül Istenben keressék a valódi vigasztalást. Ezért mondja Pál Rómabeliekhez írott levelének 5. rész 3. és következő verseiben, dicsekedünk a háborúságokban, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Boldogok a szelidek. Szelideknek s alázatosaknak azokat tartja, kik nem egykönnyen gerjednek fel a méltatlanságokon. Kik semmiféle sírelemmel szemben nem túlzognak, hanem készebbek bármit is eltűrni, sem hogy az istentelenekével azonos dolgokat műveljenek. Ezek előtt természetesen képtelenségnek tűnik fel a föld öröksége, amit Krisztus ígér. Hiszen a földi uralmat inkább azok ragadják magukhoz, kik bátran visszautasítanak minden sérelmet, és ha megbántották őket, készek kézzel is bosszút állani. S a tapasztalat csak ugyanazt mutatja, hogy annál vakmerőbben és szemtelenebbül garázdálkodnak az istentelenek, minél szelidebben tűrik el őket. És ebből eredt az az ördögi közmondás, a farkasokkal együtt kell üvölteni, mert hamarosan felfalják a farkasok azt, aki magát báránynak mutatja. Krisztus azonban a maga és az atya oltalmát állítva szembe a gonoszok dühével és erőszakosságával, nem hiába állítja, hogy az alázatosak lesznek a föld urai és örökösei. A jelenkor fiai pedig erősen hiszik, hogy csak is úgy lesznek biztonságban, ha erélyesen bosszút állnak minden rajtuk esett bántalomért, s a fegyveres kézzel védik életüket. Mivel azonban azt kell állítanunk, hogy egyedül Krisztus a mi életünk őre, nem marad más hátra, mint hogy az ő szárnyának árnyéka alá rejtőzködjünk. Nekünk továbbá juhoknak kell lennünk, ha azt akarjuk, hogy az ő nyájába soroltassunk. Ha azt tetné valaki ellen, hogy ez a mondás ellentétben áll a tapasztalattal, szeretném, ha először is fontolóra venni az illető, milyen nyugtalanok a kegyetlenkedők, és mennyire háborognak önmaguktól. Bizony, ez annyira háborgó életben, legyenek bár százszor a föld urai, ha minden birtokukban van is, még sincs semmiük. Isten fiairól pedig azt mondom, hogy ha egy talpalatnyi földjük sincs is, mégis nyugodtan élvezik a földön való lakozást. S nem is képzelődés ez a birtoklás, mert azon a földön laknak, melyről jó tudják, hogy nekik engedte át az Isten. A bajok szertelensége és őrjöngései ellen azután az Istennek eléjük tartott keze védi meg őket. S ha érheti is őket a sors mindenféle fegyverei, ha ki vannak is téve a rossz emberek gonoszságának, és mindenféle veszedelem környékezi is őket, mégis biztonságban élnek az Isten oltalma alatt. Úgyhogy Istennek legalább ezt a kegyelmét megízlelik már. És ez nekik elegendő is addig, míg majd az utolsó napon el nem nyerik a föld örökségét. Boldogok, akik éhezik, stb. Az éhezni és szomjuhozni igéket én szócserének tartom. A szükséget szenvedni, szükséges dolognak hiával lenni, törvényes jogától megfosztani helyett. Máté kitétele éhezni az igazságot, a nem használata a faj helyett. Emeli azonban a méltatlanságot, mikor azt mondja, hogy egyedül az igazság után vágyódnak szorongó sóhajtozással, mint ha csak ezt mondaná, boldogok, akik már saját vágyaiknak határt vetnek, úgyhogy csak azt kívánják a maguk számára, ami méltányos, mégis éhezőként senyvednek. Mert bármennyire gúnyul szolgáljon is az őket gyötrő aggodalmasság, mégis bizonyos rájuk nézve a boldogságra való előkészület, mert végre megelégítetnek. Isten ugyanis meghallgatja végre sóhajaikat, és teljesíti jogos kívánságaikat, mert az ő dolga az éhezőket megtölteni jókkal, mint ez a szűz énekében olvasható. Boldogok az irgalmasok. Ez a feltűnő mondás is ellenkezik az emberi felfogással. A világ azokat gondolja boldogoknak, kik a rájuk nem tartozó bajokkal nem gondolva gondozzák a maguk nyugalmát. Krisztus pedig azokat mondja itt boldogoknak, akik nem csak a maguk bajainak elviselésére készek, hanem a másokét is magukra veszik. Úgyhogy segítségükre mennek a szerencsétleneknek, akik önként egyesülnek a szenvedőkkel, és szinte ugyanazokat az érzelmeket öltik magukra, hogy annál szívesebben fáradozzanak azok támogatásával. Azt mondja az evangélista, mert ők irgalmasságot nyernek. Mégpedig nem csak Istennél, hanem maguk az emberek közt is, kiknek lelkét Isten könyörületességre indítja. De még ha oly hálátlan is az egész világ, és még oly gyalázatos módon jutalmazza is az igaz érdemet, meg kell elégednünk azzal, hogy Istennél el van téve a könyörületesek és emberségesek számára kegyelem, úgyhogy Isten viszont ő irántuk kegyes és könyörületes. Boldogok, akiknek szívök tiszta. Mintha semmi olyant nem hozna fel itt Krisztus, ami meg nem egyeznék az általános vélekedéssel. Mindenki azt vallja, hogy a tiszta szívűség az anyja minden erénynek. Emellett azonban alig minden századik ember olyan, hogy ne a ravasságot tartaná a legnagyobb erénynek. Így azután általában azokat gondolják boldogoknak, kik szellemesek a cselszövények ügyes szövésében, kik alattomos módon ravaszul befonják azokat, akikkel dolguk van. Éppen nem a testies gondolkodást hangoztatja tehát Krisztus, mikor azokat nevezi boldogoknak, kiket nem gyönyörködtet a ravasság, hanem őszintén forgolódnak az emberek között, s ajkukon és arcukon hordják szívük gondolatait. Mivel pedig a nyílt szívű embereket, mint nem eléggé óvatosakat kinevetik, s mivel nem gondoskodnak magukról elég ügyesen, Krisztus magasabbra utalja őket, hogy tudnélik, Isten látását élvezik majd az egekben, ha itt a földön nem éles látásuk a csalásra. Boldogok a békességre igyekezők. Ezeken azokat érti, akik nem csak munkálják a békét, s amennyiben rajtuk áll, borzadnak a civakodásoktól, hanem buzgón igyekeznek elintézni a mások közt támadt meghasonlásokat is. Kik mindenkire nézve a béke szerzői, s elejét veszik a gyűlölködéseknek és ellenségeskedéseknek. S van is alapja e mondásnak, mivel ugyanis fáradtságos és terhes dolog összebékíteni azokat, kik egymással rossz viszonyban vannak, a béke fenntartását ápoló nyugodt emberek azt a méltánytalanságot kénytelenek elviselni, hogy mind a két részről gyalázkodást, panaszokat és szemrehányásokat hallanak. Ennek pedig az az oka, hogy mindenki azt kívánja, hogy az ő pártfogója legyen, s ő mellette emeljen szót mindenki. Hogy tehát az emberek tetszésétől ne függjünk, azt ajánlja Krisztus, irányítsuk tekintetünket az ő atyának ítéletére. Ki a békesség Istene lévén fiai közzé fog bennünket sorolni, csak ápoljuk a békét még akkor is, ha igyekezetünk nem tetszik az embereknek. A mondatnak ugyanis annyit jelent itt, hogy tartatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek. Erre a tanra van a legnagyobb szükségük Krisztus tanítványainak. És mennél nehezebben és bajosabban fogadja el ezt a test, annál nagyobb figyelemmel kell megfontolnunk. Krisztusnak ugyanis csak is azon föltétel mellett lehetünk katonái, hogy a világ legnagyobb része ellenséges érzülettel támad ellenünk, s üldöz egész a halálig. A dolog a következőképpen áll. A sátán, a világ fejedelme soha nem szűnik meg övéit felfegyverezni dühvel, hogy Krisztus tagjait ingereljék. Hiszen a csodával határos és természet ellenes dolog, hogy érdemük ellenére ellenségként gyötörtessenek, kik az igazságot ápolják. Ezért mondja Péter 1 Péter 3.13, és kicsoda az, aki bántalmaz titeket, ha jónak követői lesztek. A világnak annyira zabolátlan gonoszságában azonban szerfeled gyakran megesik, hogy a jók az igazságért való buzgolkodásukkal felkeltik maguk ellen a gonoszok gyűlöletét. Különösen pedig a keresztényekre nézve szinte végzetes, hogy az emberek nagyobb része gyűlöli őket. A test ugyanis nem tudja elviselni az evangélium tudományát, és senki sem tűri el, hogy hibáit megróják. Az igazságért azt mondja, azok szenvednek, kik a gonoszok gyűlöletét vonják magukra, és tühüket keltik fel azzal, hogy az igaz és méltányos dologért való buzgalmukban a gonosz ügyekkel szembeszállnak. A jókat pedig, amennyire lehet, védelmezik. Ebben a tekintetben pedig méltán áll első helyen az Isten igazsága. Ezzel a jellel tehát Krisztus az ő vértanúit különbözteti meg a bűnösöktől és gonoszoktól. Átérek most már arra, amit föntebb mondtam, hogy üldöztetésnek vannak kitéve mindazok, akik kegyes életet akarnak élni a Krisztusban. Ez az intés Pál tanúsága szerint 2 Timotós 3.12 általánosságban vonatkozik minden hívőre. Ha elnézi is néha az Úr gyöngességünket, és nem engedi is meg az istenteleneknek, hogy bennünket kényük kedvük szerint gyötörjenek, magányunkban és szabad időnkben mégis illő ezt a tanítást megszívlelnünk, hogy amikor a szükség úgy kívánja, készek legyünk a porondra lépni, s csak is jól felszerelten fogjunk a küzdelemhez. Egyébként, mivel ez élet egész folyamán át a legnyomorúságosabb a hívők helyzete, ezért méltán kelti fel bennünk Krisztus a mennyei élet reménységét. És Krisztus szokatlan tétele ebben tér el leginkább a sztoikusok ötleteitől, kik azt akarják, elégedjék meg kiki a maga véleményével, hogy önmagára nézve a boldogság bírája legyen. Krisztus pedig nem a hiú képzelődéstől teszi függővé a boldogságot, hanem a jövő jutalom reménységére alapítja azt. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak. Ehelyett Lukács ezt mondja, 22. vers, amikor titeket az emberek gyűlölni fognak, és mikor a gyülekezetekből kivetnek, és titeket szidalmaznak, és a ti neveiteket, mint gonoszt, kivetik. E szavakkal vigasztalni akarja Krisztus az övéit, hogy bátorságukat ne veszítsék el, még ha azt látják is, hogy a világ utálja őket. Mert nem kis megpróbáltatás volt az, hogy őket, mint istenteleneket és gonoszakat az egyházból kivessék. Krisztus ugyanis tudván, hogy semmi sem gyűlöletesebb a képmutatók előtt, továbbá előre látván, hogy milyen dühös támadást intéznek majd az evangélium ellenségei az ő kicsike és megvetett nyája ellen, meg akarta őket jól erősíteni, hogy el ne csüggedjenek, ha a megaláztatásoknak még oly mérhetetlen serege támadna is ellenük az elnyomásukra. Ebből tűnik ki, mennyire nem kell félnünk a pápák kiátkozásától, amikor ezek a zsarnokok kizárnak bennünket gyülekezeteikből, azért, mert nem akarunk elszakadni Krisztustól. Örüljetek és örvendezzetek, stb. E szavakkal jelzi Krisztus a kezünk ügyében levő orvosságot is, hogy a méltatlan gyalázkodások meg ne törjenek bennünket. Mihelyt ugyanis az égre irányítjuk elménket, ott felkínálja magát nekünk az öröm mérhetetlen anyaga, mely megszünteti a szomorúságot. Hogy a pápisták a jutalom szóval játszanak, ebben semmiféle fáradtsággal sem oszlatható el a csalfaság, mert nem is kölcsönös a viszony, amint ők álmodják a jutalom és érdem között, hanem ingyenes a jutalomra vonatkozó ígéret. Azután, ha megfontoljuk, mennyire tökéletlenek és bűnösek, míg a legjobbakból eredő cselekedetek is, akkor soha egyetlen cselekedetet sem talál Isten jutalomra méltónak. Megjegyezendők pedig ezek a részek, én érettem, vagy az embernek fiáért. Továbbá, minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, hogy senki a Krisztus vértanújának ne tartsa magát azonnal, ha maga hibájáért szenved el üldözést, úgy, amint hajdan tetszelektek maguknak pusztán ezzel a címmel a donatisták, azért, mert a hatóságok ellenük voltak. Manapság például a rajongók bár örültségeikkel felzavarják az egyházat, rossz hírbe hozzák az evangéliumot, mégis azzal dicsekednek, mikor méltán kárhoztatják őket, hogy ők viselik Krisztus jelvényeit. Krisztus azonban csak is azokat mondja boldogoknak, kikről kétségtelen, hogy igaz az ügyük védelme. Mert így háborgatták. Szándékos ez a hozzátétel, hogy az apostolok küzdelem és fáradtság nélküli diadalmak reményében az üldöztetések alatt el ne előtelenedjenek. Mivel ugyanis a Szentírásban minden dolognak a megújhodása van Krisztus uralma alatt megígérve, az a veszedelem fenyegette őket, hogy szolgálatukat meg nem gondolva üres bizakodásból kérkednek. Más helyek tanúsága szerint is oktalanul képzelődtek akkor, hogy Krisztus országa terve van hatalommal és gyönyörökkel. Nem ok nélkül figyelmezteti tehát őket Krisztus, hogy rejájuk is, ugyanazok a küzdelmek várnak, mint őket hajdan a proféták megértek, hiszen az ő helyükre lépnek. Mert nem is csak az idő szempontjából mondja elődeiknek a profétákat, hanem azért, mert ugyanazon a rendbe tartoznak ők is, és ezért az ő példájukra kell magukat alakítaniuk. Hogy közönségesen 9 boldogságot képzeltek el, ez sokkal ízetlenebb dolog sem, hogy hosszas száfolatra szorulna. Lukács, 24. vers. Jaj néktek, gazdagoknak! Amint csak 4 fő részét sorolja fel Lukács a boldogságoknak, azonképpen most 4 fenyegetést állít szembe velük, hogy a részek egymásnak megfelelők legyenek. Egyébként ez az ellentét nem csak azt célozza, hogy félelmet keltsen az istentelenekben, hanem a hívők felébresztését is, hogy a világnak hiú és csalást csábításai el ne altassák őket. Tudjuk ugyanis, mi könnyű a szerencsés körülményektől megrészegedni, vagy az emberi kizelkedések hálójába kerülni. És ez az oka annak, hogy Isten fiai gyakran irigykednek is a gonoszokra, kikről azt látják, hogy minden dolgok szerencsésen és kedvezően sikerül. Megszólja továbbá a gazdagokat, de nem valamennyit, hanem csak azokat, kik a világban találnak vigasztalást. Azaz, kik megnyugosznak szerencséjükben, úgy, hogy a jövő életről megfeledkeznek. Jelzi tehát ezzel, hogy a gazdagság nem csak nem teszi az embert boldoggá, hanem sokszor alkalmul szolgál a pusztulásra. Különben a gazdagokat éppen nem zárja ki Isten a maga országából, csak hurkot ne készítsenek maguknak, vagy reménységüket a földhöz szegezve be ne zárják maguk előtt a mennyország ajtaját. Igen szépen szól Augustinus, ki meg akarván mutatni, hogy a gazdagság önmagában nem szolgál akadályul az Isten fiaira nézve, arra figyelmeztet bennünket, hogy a szegény Lázár befogadtatott a gazdag Ábrahám kebelébe. Ugyanilyen értelemben szól a jólakottak és megteltek ellen is, mert jelen javaikban való bizakodástól felpróbálkodva minden égi jót megvetnek. És ugyanígy kell gondolkoznunk a nevetésről is. Szinte ugyanis nevetnek most, kik az epikuraosi örömnek hódolva és a testi gyönyörökbe merülve visszaborzadnak minden nehézségtől, mert Isten dicsőségének megvédelmezéséért magukra kellene vállalniok. Végül a jaj a dicsőség vágy rendre utasítását célozza, mivel ugyanis semmi sem általánosabb, mint az emberek tetszésének hajhászása, vagy legalábbis csalogat-e tetszés bennünket, Krisztus, hogy a tanítványait ettől elrémítse, kimutatja nekik, hogy vészthozó lesz rájuk nézve az emberi kedvezés. Ez a figyelmeztetés azonban különösen a tanítókra vonatkozik, kiknek még a dögvésznél is jobban kell kerülniük a dicsőség vágyat. Mert lehetetlen, hogy meg ne hamisítsák Isten tiszta tudományát, mikor az emberek kegyét hajhásszák. Krisztus eme szavait, minden ember, 26. vers, a világ fiaira kell értenünk, kik csakis a csalóknak és hamis profitáknak tapsolnak. Mert az igaz tudomány hűséges és derékszolgái a jóknál találják meg a maguk dicséretét és jutalmát. Itt tehát csakis a gonosz testi kedvezést kárhoztatja Krisztus. Mert nem lehet az ő szolgája senki sem, aki az embereknek igyekszik tetszeni, mint ezt Pál mondja, Galácia 1:10.